Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel szól hozzánk az örökkévaló Istene mai vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk Jónás próféta könyvében, az első rész első öt verseiben. Istenek szent igéjét a Jónás próféta könyvéből, az első rész első öt verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván. Kelj fel, menj Ninivéve a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. És felkele Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr előtt. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely néne Tarziszba, és megadván a hajóbért beszálla abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon, Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Eddig Istennek írott. Szeretett testvéreim, ugyanabban a korban vagyunk, amiben a reformációkor hangzó igehirdetés is hangzott a krónikák korában, a Krisztus előtti 5. században, amikor is egy régebbi korba tekintve egy másik üzenet után kutat az Isten népe. És azt a kérdést teszi fel, ami itt van a teljes Jónás könyvében, ebben a néhány fejezetben, ami a Szentírásban van, nevezetesen, hogy van-e Istennek üzenete az ő népén túlra is? A választottak közösségén kívül tud-e érvényeset mondani? És érezzük ennek a kérdésnek az időszerűségét ma is, testvéreim, hogy annak a világnak, amely nem kötődik már ebben a posztszekuláris korban egyetlen felekezethez sem, nem kötődik Istenhez sem, Isten egy elvont fogalom, ennek a világnak tud-e érvényeset üzenni még ma a Szentírás? És az Isten jelenléte, Isten népének jelenléte itt a világban. Ez a Jónás könyvének a kérdése is, köré fonódik a történet, a prófétai sorsa, hogy talán sokan ismerik, talán leginkább azt a történetet, ugye, amikor elnyelőt a nagy cethal, és ott van 3 napig a ceth gyomrába, aztán megmenekül, aztán nem akar bemenni a küldetésének színhelyére, Ninivébe, aztán mégis bemegy, aztán nagy keservesen elmondja azt az egyetlen mondatot, ami az ő proféciája volt, és utána kimegy nagy buzgóan, és leül a város határában, hogy mikor jön Istennek a haragja, hogy ezt a nagy, pogány és meg nem tért népet elpusztítsa. Ennek a könyvnek most nem a valóság tartalmát, hiszen vannak benne olyan mondai elemek, amelyek talán a valóság tartalmát megkérdőjeleznék, nem a valóságról, hanem az igazság tartalmáról szeretnék beszélni, testvéreim, hogy a nagyköltőt idézzem, az igazat mond, ne csak a valódit. Mert ez érdekes a mi számunkra, ami itt van ebben a könyvben. Mert a jónási lét itt van a világban, testvéreim, ma is. Így a reformáció közelében, ha használjak egy fogalmat, ez az ellenreformációs lét, de fejtsük le nagyon gyorsan a történelmi ismeretünket, mert itt nem erről van szó, hanem arról, ahogyan emberek nem engedelmeskednek az Isten hívó szavának, ellenállnak az Isten visszahívó, visszaigazító, reformáló örök igazságának. Mert a jónási lét itt van a világban, a jónási lét itt van közöttünk, testvérek. Néha mi magunk csúszunk bele ebbe a létbe, ahogy majd látni fogjuk ebből az igéből. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához. Így kezdődik a prófétai könyv. Van igéje az Istennek, van szava, van mondani valója mindig az emberhez, azokhoz, akik közel vannak hozzá, és mindig kijelöli a célt az életben, és mindig kijelöli a feladatot, viszonylagosan konkrétan. És aztán az ember a mai modern létben sokszorosan átszövi, átformálja ezeket a célokat önmaga számára, vagy éppen negligálja, ahogy Jónás is teszi itt az ő küldetése kezdetén. Menekül az ember Isten elől, ez a modern létünk, ahogyan futunk Isten elől, és nem győzzük idővel mindazt, ami itt van. Valahogy futunk valami után, valami vágyott, elképzelt jólét után, és mikor megérkezik az ember, ezt látjuk a tőlünk nyugatabbra lévő világban is, hogy ugyanannyi a depresszió, ugyanúgy hullnak szét a családok. Szóval olyan után fut az ember, ami nem oldja meg a végső nagy kérdéseket az életben. Nem hozza el a boldogságot, arról álmodtunk, itt ül egy nemzedék, nem csak ebben a templomban, hanem ebben az országban, hogy néhány évtized alatt majd milyen csoda jön el az életünkben, eljön a boldogság, és megoldódik minden. Azt gondoltuk, hogy néhány szerkezet, autó, netán az utazási lehetőségek megszerzésével minden eljön, amit vágytunk. És ebben a futásban elmaradt mögöttünk Isten. Mert az ő szava hívott és küldött egyik irányba, és az ember a Jónási létben egy teljesen másik irányba megy. Nem is veszi észre sokszor, hogy menekül. Mert az Isten közelében szembe kellene nézni igazi önmagunkkal, azokkal a célokkal, kérdésekkel, amelyek ott fekszenek, és feszülnek sokszor bennünk is, amelyek az élet egy-egy különös pillanatában, talán olyan napokban, amik mögöttünk vannak, visszajönnek az ember életében, és elgondolkodunk sokszor, hogy amiért olyan sokat tettünk, amiben oly sokat befektettünk, vajon hozta-e? És amit elmulasztottunk, az nem hiány, sokszor visszahozhatatlan hiány az életünkben. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba is, kiálts ellene, mert a gonoszságok felhatolt elém. Lépj ki önmagadból, Jónás! Kelj fel és menj el! És nézd meg, hogy a világ több, mint te! És a saját életednek a beteljesítése. Lépj ki a saját személyes kényelmedből, és az Isten igazságát próbáld elvinni abba a világba, amelyről nem tudod, hogy hányan vágyják. Csak soha nem hallotta. Kelj fel, menj el Ninivébe! Te, Istennel találkozott ember, menj ki Ninivébe, a világ mai Ninivéjébe, és szólj! Mert soha nem tudod, hogy annak a szónak, amit Istentől viszel, és Istennel viszel, milyen ereje van. Valami üzenetet bízott rám, Isten. A te kételkedő, futó Jónási létedre ve. És ezzel be kell menni a világba a pogányok közé. És miért bízza rá Isten ezt az üzenetet az övére? Azért, testvéreim, hogy megtapasztaljuk és elhiggyük azt, hogy Isten szereti a pogányokat is. Azokat is szereti, akik nincsenek az ő közvetlen közelébe, csak soha nem hallották, nem érezték meg ezt a szeretetet. Nem tudják, hogy van ilyen. Az ő képzeletükben egy másik Isten létezik. Egy másik fogalom, és mindaz, ami mögötte van, mert ma ahány ember lassan annyi istenkép van, sokszor még azokban is, akik közel vannak az egyházhoz, akit mi hirdetünk, az a Biblia Istene, aki az egyszülött fiúban jött közénk, aki odaáldozta magát igazként a gonoszakért, és aki engedelmes volt, mint halálig, a keresztfának haláláig. Mi ezt az Istent hirdetjük, nem a képzelgések Istenét. Nem azt, amit az ember magának gyárt bálványként, Lehet, hogy nem önti szoborba és nem faragja bele a kőbe, csak magában építi fel, és ezt az Istent keresi, amit ő magának épített, és nem azt, aki kijelentette magát, és közel jött hozzá. Mindenkiért jött az Isten fia. Ezért kell szólni az övéinek. Térjetek meg, mert ha nem, elpusztultok a bűneitek miatt. Nem Isten miatt. A sátán miatt. Ha van nekünk jövendünk, akár nemzeti létünkben is, testvéreim, az az Istenben van. És ha Istenhez térünk vissza, akkor van nekünk jövendünk. Akkor újra lehet építeni. Voltak ennél sokkal nehezebb korszakok, ó, de mennyivel, a mi történelmünkben is. Akkor, amikor hittek, és Istenben építettek újat, akkor volt újrakezdés. Amikor az apostolok elindulnak, az apostoli korban, amit hallottunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből, akkor egyetlen hajtóerő van az ő életükben. Hogy az üdvösségnek a jó hírét eljuttassák minél több emberhez. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elvinni mindenkihez. Az akkor ismert világban, a római birodalomnak a területén, ez volt az egyetlen hajtóerő, és ezért vállaltak mindent, azt a nyomorúságot, aminek töredékéről hallottunk itten az apostol vallomásában. Nem pénzért mentek, nem megélhetési keresztények voltak. Pál apostol háromszor került az evangéliumért, halál közelében, megkövezték, megkorbácsolták, bíróság elé állították. De semmi nem szakaszthatta el őt az Isten szeretetétől. És ezért ment, mai értelemben véve, szinte a fanatizmusig menően, egyik városból a másik városban, a római birodalomban, és bejárja egész Európát, és vállalja a gyalogutakat, és a hajóutakat, és a karavánokat, és a megverettetést, és mindent vállal. Mert ő tudta, ha csak egyetlen emberhez is sikerül eljuttatni az evangélium üdvözítő erejét, ahogy az egyik zsidó bölcsesség mondja, aki egyetlen életet megment, olyan, mintha a világot mentette volna meg. Ez az evangélium gyönyörűsége, testvéreim. Ez a belső hajtóerő. Nem kaptak elismerést, juttatást, de boldogságot és örömöt és testvéreket, annál többet. És a reformátoraink, akik előttünk jártak, nem a saját kényelmüket keresték, gondoljunk csak bele, Luther ott ül egy egyetemi katedrán. Elismer, doktorált személyiség, mindenki felnézve, élete végéig maradhatott volna a fejedelmi juttatásban, de mikor megérinti őt az Isten igazsága, többé már nem tudott nyugodtan maradni. Kiáll és kimondja azt, aminek ő se látja a következményét, pedig benne maradhatott volna a mai értelembe vett kényelmes polgári létébe. És mégis kimondja ezt. Calvin. Gyermekkorától megtapasztalja, egy püspöki jövedelem, amely mögötte van, mikor a párizsi diák éveit járja. A legjobb barátja, akivel együtt aztán később menekülni kell Párizsból, Kopp Miklós, a Sorbonnak a rektora. Ott vannak fent a magasban, értelmiségi körökben, ott vannak az anyagi biztonságban, és mégis megszólalnak ezek az emberek. Mikor belülről feszíti őket az evangélium, vagy Zwingli, aki Zürichben a Grossmünsternek, legnagyobb templomnak a befolyásos prédikátora, aki a városi tanácsban úgy van jelen, hogy adnak a szavára, és mégsem ragad bele a kényelmes létébe, hanem elkezdi az evangélium igazságait felfejteni és közelvinni, és ezzel együtt, bármilyen furcsa, olykor vállalni a konfliktust is. Nem elismerést vártak. Őket hűtötte belülről valami. Ha egyetlen ember eljut az Isten igazságára, akkor annyi, mintha a világot mentettük volna meg. Megérik az életükben, az imádságukban, hogy Istenért nem hallgathatunk. Olyan jó lenne, testvéreim, ha ma is megélnénk ezt, mert oly sokszor megvan az a bizonyosság itt belül, a templom, vagy a gyülekezeti körön belül, hogy tényleg jó, és tényleg úgy van, ahogy halljuk az Isten igéjéből, csak amikor kimegyünk a világba, akkor elgyávulunk. Pedig a világnak, higgyétek el, szüksége van erre a mai időkben is. Sokan vannak, akik áttételesen várják ezt az erőt, ezt a hatalmat. Itt van Jónás, konkrét megbizatással, és aztán elszabotálja az egész isteni küldetést az életében, Ninivébe kellene menni, és ahogy halljuk, egy kikötőn keresztül hajóra száll és elindul az ellenkező irányba, Ninive helyett Tarziszba. És nagyon érdekes, amit olvasunk. Beszáll a hajóba, megváltja, mondanánk ma, a hajójegyet, kifizeti az utazás díját, elfoglalja maga kis kabinját és kényelmét. Ez egy tisztességes ember. Nem úgy lóg fel hirtelen menekülőként, valahol elbújik, mert menekül, igaz, hogy Isten elől menekül, de amúgy mindent berendezi, és nagyon rendben van az élete. Nem csalt semmi. Kifizette tisztességgel, itt olvasuk az igébe. A fuvardíja. Nem spekula. Hozza azt, amit az általános erkölcs kívánja a kor színvonalán. Ő el van magában. És el van magában is. Nem kívánja az életében az Istennek ezt a rábízott igéjét és a küldetését. Nem akar senkinek az életébe beleavatkozni, az ő számára mindegy Ninive. A fontos az, hogy nyugodtan élje, és elmenjen oda, ahová ő akar. Csendben, szabadon akar élni, Istentől is szabadon. És elindul a másik irányba. És ott van a vihar, azért mégiscsak kijön. Ugye jön a vihar, és akkor a hajósok elkezdenek küzdeni, és a végén, hogy életüket mentsék, ugye kidobálnak mindenfajta ballasztot a hajóból. És mit olvasunk Jónásról? Elment le szépen csöndbe a hajónak a derekába, és elaludt. Nem akart ő részt venni. Világszennyével nem kente össze a kezét. Nem vállalt közösséget azokkal, akik mentették még az ő életét is. Érezzük, hogy azért előbb-utóbb csak kijön az ember életében. Ő neki mindegy a világ. Pedig ő érte van minden, az a vihar, és mindaz, ami hajtja. Testvéreim, ahol a Isten szava nem szólal meg, ott nem változik sem. Ahol Isten hallgat, ott egy társadalom megy a maga útján. De ez az út nem biztos, hogy az életnek az útja. Ezért fontos, hogy Isten szava jelen legyen a mai társadalomban. Szinte elvárás, fél évszázada legalábbis, hogy nehogy már megszólaljunk a nyilvánosságban. Ha van valami, akkor azt hagyjuk csak szépen a templom falak között. És sokszor a gyülekezetből is ez elvárás, hogy itt rendben van, de kint nem. Nehéz. Pedig az Isten szava maga a megváltás. Mert ahol szól Isten, ott megtérés van. Jónás nem hitte. Azért futott egyetlen mondattal Isten elől sokáig. Aztán mégis nagy kényszer alatt ismerjük, ahogy már utaltam rá, bemegy Ninivébe, elmondja, még 40 nap és elpusztul Ninive, és ezzel ki is visszol gyorsan a városból. Ennyi az ő proféciája. És várja, hogy elpusztuljon, és Ninive megtér. Mert az az egyetlen mondat, nyomot hagy, emberek sokasságának az életében. Hős lesz, akaratlanul is ez az ember, aki magába temette Istent, és magába temette az igét. És mikor egyetlen egyszer, talán félelemben, de megmert szólalni, látja, hogy ennek az igének nyoma van. Nyoma van a társadalomban, nyoma van a közösségben, nyoma van a családban, testvérei. Én oly sok emberrel találkozok, akinek az utolsó emléke az, hogy a nagymamája kézen fogta gyermekkorban és bevitte a templomba. És az emberek közül nagyon sokan ma itt ülnek, és más templomokban ülnek. Mert nyoma van. Az igének mindig nyoma van. Lehet, hogy ez egy simogatás, egy aprócska, hiteles élet. Vagy egy élet töredéke. De ahol Isten van, ott nem múlik el nyomtalanul az élet, és lehet, hogy évtizedek múlva jön ez vissza. Mikor valaki bátor, egyetlen mondatot is, egyetlen isteni igazságot is nyilvánvalóvá tenni, akár egy családi közösségben, akkor tapasztalja meg az erőt, ahogy hallottuk Pál apostolnál, hogy az Isten országa nem beszédben, hanem erőben van. Ott, ahol Isten van és az ő országa, ott erő van, amely életet, reménységet, békességet és boldogságot ad az embernek. Testvérek, ne hallgassátok el az Isten igazságát, se a családban, se a munkahelyen, se kint a világban. Higgyétek el, csak el kell mondani, a többi Isten dolga. De aki bátor mondani, az megtapasztalja az igének erejét. Mert ahogy énekeltük, az kőszálként megáll. Amen. Tégy bátrakká, Urunk Krisztusunk, szólni azt, amit ránk bíztál. Ne legyünk Jónások, akik futunk az isteni szóval, és próbálunk elrejtőzködni, belesimulni a világ szürkeségébe. Életünk hánykódásaiban sokszor nem tudjuk, hogy miért is van ott a létünk, ahol. Talán épp azért, mert nincsen a helyén. Azért jövünk hozzád, hogy megigazíts. Visszaigazíts ahhoz az igazsághoz, amelyben szeretné minket boldoggá tenni. Hiszen a tiédnek nem azt ígérted, hogy kiveszed őket a világból, és megmented a bajoktól, meg a nehézségektől, hanem azt, hogy minden nap velük leszel a világ végezetén. Köszönjük Krisztusunk, hogy ezt a te jelenlétedet érezhetik azok, akik keresik a te arcodnak világosságát. Köszönjük különösen azoknak életében, akik ezekben a napokban megpróbáltattak, akik közül elmentek a minden élők útján, olyanok, akiket szerettek, akikkel évek, évtizedek kötötték össze. Különösen imádkozunk presbiter testvérünkért és az ő családjáért és szeretteiért. Imádkozunk egy másik testvérünkért, hogy elérje majd örökkévaló országodat, a test gyengeségéből a lélek ereje adjon neki újat. Imádkozunk azokért, akik még az elvállás előtt állnak, testi értelemben. Imádkozunk azokért, akik emlékeznek, akik életüket felhozzák ide, és felhozták ide te eléd. Imádkozunk azokért, akikről nem tudunk, de te tudsz. Menj el hozzájuk is. Adj bátor embereket. Csöndes hitvallókat, akik elmennek az igével és annak igazságával családokba, oda, ahol szükség van erre a szóra, az élet és megtartatás szavára. Talán ott, ahol a legkevésbé gondoljuk, ott, ahol azt gondoljuk, hogy nem hat az a szó, ott adj bátor hitvalló szíveket. Imádkozunk azért, hogy eljöjj, és velünk légy mindig, velünk, akik itt vagyunk, szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, gyülekezeti tagjainkkal, akik nincsenek itt, azokkal, akik találkoztak családjaikkal, és azokkal is, akik egyedül voltak ezekben a napokban. Imádkozunk egyházunk és népünk újjáépüléséért, lélekben való megerősödéséért, imádkozunk bátor hitvallókért. És imádkozunk azért, hogy Te fogadd el azt is, amit csöndben eléd teszünk, a Te fiad, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.